Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Drozdi Győző, a Telenor Magyarország tanácsadója, korábban vállalati ügyekért felelős vezérigazgató helyettese. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen.
Ha jól emlékszem, akkor az iparág egyetlen olyan vezetője ma, aki ott volt a magyarországi mobil szolgáltatás elindításánál. Azt sejtette, hogy az 5 kilós készüléktől oda fogunk jutni, hogy a hűtőszekrényünk az interneten rendel vajat, hogyha kell?
Hát azt gondolom, hogy ennyire részleteiben nem lehetett előre látni a dolgot. Én a GSM hálózat indulásától, tehát 27 éve dolgozok itt Magyarországon az iparágban. Én a legkezdetétől kezdve gondoltam azt, hogy a telefónia, a mobil lesz a nyerő, és az ki fogja szorítani a vezetékest. Azt, hogy az internetben is egyre nagyobb szeletet hasít ki a mobil, és egyre jelentősebb lesz a szerepe, azt 27 évvel ezelőtt senki nem gondolta, és senki nem látta, én se.
De akkor is azt gondolta, hogy a mobil ki fogja szorítani a vezetékest, amikor egy Ericsson hotline az 3 kiló volt, és vászíjjal kellett hordani, és csak egy fél napot működött, és az akkumulátora volt csak 2,5 kiló? Igaz, hogy státuszszimbólum volt.
Ugye ez még az NMT világ. Én a GSM világnál jöttem haza Magyarországra, és abba kapcsolódtam be. Akkor már megjelentek azok a féltéglanagyságú készülékek, amiket lehetett azért zsebre rakni, és én akkor bizony, akár hiszi, akár nem, már gondoltam rá, hogy igenis a mobil lesz a nyerő, és az át fogja venni a vezetékes telefon szerepét is.
De akkor még csak, ha jól emlékszem, leginkább telefonálni lehetett a mobilon. Most meg gyakorlatilag mindent lehet csinálni a mobilon.
Igen,
akkor is ezt gondoltam.
Ez egy nagyon lényeges paradigmaváltás. Akkor az emberek nem is vártak el semmi mást egy telefontól, mint hogy beszélni lehessen rajta. És így aztán, mikor azt gondoltam, hogy a vezetékes telefontól átveszi a mobil a jövőt, a jövő szerepét, akkor arra gondoltam, hogy a beszélgetések terén. Akkor az internet még annyira gyerekcipőbe járt, hogy alig jelent meg a web, és éppen, hogy elkezdték használni, tehát az egy teljesen más paradigma volt. Azt gondolom, hogy az, hogy az adatátvitelből is ekkora jelentős szerepet hasít ki a mobil, azt egy 10 évvel később kezdtük el sejteni.
Sejteni kezdték, vagy volt a folyamatnak valami szerves fejlődés jellege?
Minden ilyen felismerés az először egy sejtésből indul ki. Én emlékszem rá, már azt nem tudom megmondani, hogy melyik konferencia volt, ahol ezt én úgy mondtam, hogy az internet világát is át fogja venni a mobil. Éllénk röhögés támadta a nézőközönség soraiba. Kinevettek, még pár évre rá is azt gondolták, hogy ez nem így lesz. Hát azt hiszem, hogy ma meg már mindenki látja azt, hogy a mobil világviszonylatban már átvette a vezetést az internet területén is a vezetékestől. A fejlett világban ez még nem teljesen történt meg, mert azért ott rendelkezésre áll egy kiépített hálózat, de előbb-utóbb azért ott is döntő a mobil elérés lesz.
Visszanézve erre a majdnem 30 évre, hogy látja, mi mozgatta a fejlődést? Azt, hogy új hardvert találtak ki, fejlesztettek ki, a hálózat fejlődött akkorát, hogy lehetővé vált a nagy adat forgalmazása, vagy a felhasználói igény követelt ki újabb és újabb ötleteket?
Hogy is mondjam, a felhasználói igény az hiába követel bármit, ha ezt a technológia nem tudja szállítani. Én az a szerencsés ember vagyok, aki korábban a szilícium planár technológiával foglalkoztam, tehát a chipgyártásnak a részleteivel, és hát azt el kell ismerni, innen visszanézve is a távközlés részéről, hogy a mikroelektronika fejlődése teszi lehetővé azt, hogy a távközlés ide jusson. Ha nem lehetne egy mikrocsipbe ennyi mindent beleintegrálni, ilyen okossá tenni, akkor ez nem történhetett volna meg. Hát épp az mondta az előbb, hogy ilyen hátitáska nagyságú voltak a telefonok. Hát nyilván nem lenne ilyen szerepe ennek, ha egy gépkocsi nagyságú lenne az a telefon, ami a mai funkcióknak megfelel, vagy egy teherautó nagyságú. Tehát ez az egész fejlődés, ez a mikroelektronika fejlődésén alapul, és azt gondolom, hogy éles, erős kölcsönhatás volt a technológiai fejlődés és a felhasználó igény között. Ezek inspirálólag hatnak egymásra. Van egy technológiai fejlődés, ami adja a lehetőségeket, és erre rácsapnak a felhasználók, ezért lesz belőle termék, és amikor látják a technológusok, hogy milyen termékre csaptak le a felhasználók, akkor abba az irányba további fejlesztés van. Ez egy kölcsönhatás, egyiknek sem lehet a primátusát mondani a másikhoz képest, de azért a technológia az úr. Amit meg lehet csinálni, azt megcsinálják, amit nem lehet megcsinálni, nem csinálják, meg hiába lenne rá igény.
Volt ezen a 27 évben egy olyan pont, amikor nagyobb, az átlagosnál nagyobb lendületet kapott? Arra gondolok, hogy a készülék felhozatalban mindig az iPhone-okat szoktuk ilyennek mondani, hogy utána, mint hogyha mindenki begyorsított volna. Az átlag mobiltelefoniában volt ilyen?
Vannak nagyon jelentős mérföldkövek. Tehát az első mérföldkő, azt gondolom, ami egy áttörésszerű dolog volt, az a GSM-nek a megjelenése, ami egy világszabvány lett, akkor most azt gondolná, hogy mondom utána a 3G-t, a 2G után, de nem mondom. A 3G az egy csalódás volt. Az nem váltotta be hozzáfűzött reményeket, aztán gyorsan meg kellett csinálni a javítását, a HSDPA-t, de még azzal se lett igazán jó. A következő nagy áttörés szerintem a negyedik generáció volt, az LTE, a hálózati oldalakon. Ma ígéretként ott van az 5G, de azért még ugye ez beteljesedik-e vagy sem, azt még nem látjuk, csak sejtjük és reméljük. A készülék oldalon azt gondolom, hogy a nagyon jelentős lépések az volt, amikor megjelent a színes képernyő, megjelent a touchscreen, és tulajdonképpen a személyi számítógép és a telefon az összeházasodott, mert ez a mai telefon, amit itt a kezünkbe tartunk, ez egyben egy számítógép is.
De úgy gondolták annak idején, 30 évvel ezelőtt, hogy hozzánk fog nőni a készülék? Ma mindenkinek van otthon több is, még a mellékhelyiségbe is magunkkal viszünk.
Az, hogy a telefon ennyire hozzá fog nőni az emberhez, az szerintem vízió szintjén 27 évvel ezelőtt már lehetett látni. Vízió szintjén. Az, hogy ennek ennyi plusz szolgáltatása lesz, hogy ez egyben egy számítógép is lesz, azt csak jóval később lehetett látni. Akkor a GSM megjelenéséről erről szó se volt. Szerintem a világon senki se látta. Most erre mondhatok olyan példát is, hogy ott van például a világhíres római klubnak a jövő látó kijelentései, és hát abban bizony 1960-as években még egy szó nem volt a mobiltelefonról, meg mit tudom én, satöbbiről. Tehát én azt gondolom, hogy mielőtt kinyílt volna a technológiai lehetőség, azelőtt erre nem igazán gondoltak az emberek.
Az, hogy a 3G az csalódás lett, az azt jelenti, hogy nem hozta azokat a technológiai elvárásokat, amiket elképzeltek, elvártak tőle?
Igen, ez azt jelenti, konkrétan a 3G technológia az olyan gyöngusra sikeredett, hogy röviddel a megjelenése után, tehát mielőtt még az első hálózatokat igazán installálták volna, már ki kellett javítani, be kellett vezetni a HSDPA-t. Ez egy tény, és akkor azzal együtt úgy elment,
de nem volt az igazi.
Az, hogy ma már a 3G technológia szanszetjéről beszélünk, kivezetéséről.
De most az ötödik generációnál tartunk. Mit kell egy átlagos embernek elvárnia az ötödik generációs technológiától, amikor, ha jól sejtem, az nem feltétlenül az átlag felhasználó igényeire van szabva, hanem annál sokkal többre?
Igen, tehát ez egy nagy kérdés, hogy mit hoz az átlag embernek az ötödik generáció. Hát először is hoz sebességnövekedést, azt gondolom ez nem lesz forradalmi, tehát nem ezért fogják szeretni a fiaink a 5G-t, ezt egyszerűen természetesnek veszik, hogy javul a sebesség. Sokkal-sokkal több ügyfelet tud kiszolgálni, és itt az ügyfél alatt most már gépeket is értünk, nem csak ember. Ez egy áttörés lesz, de ezt megint nem úgy fogja megélni egy magánember, hogy hurrá, milyen sokat ki tud szolgálni, mert ő természetesnek veszi, hogy őt kiszolgálják, és nem törődik azzal, hogy rajta kívül még esetleg 1000 gépet is kiszolgál az a bázisállomás. Tehát ez se lesz neki nagyon jelentős. Amit érzékelni fog, hogy megnyílnak olyan alkalmazási területek, amikre egyébként nem lenne lehetőség. Mondok példát, ilyen például a kiskésleltetési nagy megbízhatóságú összeköttetések. Hol van erre szükség? Hát triviális példát mondok, ha valaki valamilyen reflexjátékot játszik hálózaton, interneten keresztül, ezt ma csak a jobb vezetékes interneteken lehet megtenni, hogyha valakinek valami gyöngép kapcsolata van, akkor már azon se tud rendesen játszani. 5G-n ez menni fog. Most ez egy picit mosolyogtató, hogy itt a játékot említem elsőnek, de az emberek nagyon szeretnek játszani, és igenis ennek van lehetősége, hogy erre megnyílik a technológiai lehetőség. A másik terület, hogy rengeteg szabályzási megoldás szóba jön, ilyen például gépjármű távirányítás, robotok távirányítása, gépek távirányítása, ahol ez a kiskésleltetési idő nagyon fontos, és egyben nagy megbízhatóságú összekötetésre van szükség, tehát orvosi beavatkozásoknál, de gépjárművezetésnél is a szokásos telefon minőség az nem alkalmas.
Volt olyan az elmúlt 27 évben, az ön emlékei szerint a mobiltelefonia világában, amikor az átlag felhasználó azt mondta, hogy na, ez igen, ez a technológiai fejlesztés az én készülékemen olyan változást okozott, aminek örülni kell. Én egy ilyenre emlékszem, bevallom, amikor a fogadott hívásért már legalább nem kellett fizetni.
Hát ez nem technológiai újítás, ez egy számlázási újítás, hogy hogyan számlázzuk a dolgokat. Én azért több ilyenre emlékszem, tehát például megjelent az SMS, ami tipikusan egy technológia inspirált fejlesztés volt. Egyszerűen ott volt ez a lehetőség, azt Fred Hillebrand kitalálta, hogy akkor legyen is egy ilyen szolgáltatás, és megjelent a piacon, és 2 évig nem nagyon használták az emberek, nem értették, hogy kell ez, meg stb. És egyszer csak rákaptak, és borzasztó népszerű lett, nagyon fölfutott. Az más kérdés, hogy ma már inkább azt látjuk, hogy kicsit visszaszorulóban van, mert vannak, hogy is mondjam, testhez állóbb szolgáltatások, amik csoportra jobban szabhatók, meg ilyenek. Tehát ez volt egy példa, és ha még egy példát szeretnék hozni, azt gondolom, hogy az érintő képernyőnek a megjelenése, tehát az a lehetőség, hogy nem foglal külön helyet el a billentyűzet és a kép, hanem ez a kettő együtt van, és ezzel gyakorlatilag megfelezhető a készülék mérete, és továbbra is zsebbe lehet tartani, annak ellenére, hogy egy jelentős méretű és felbontású képernyője van, én ezt is ide sorolnám.
Mi a fejlesztés filozófiája ön szerint? Amit technikailag meg lehet csinálni, azt meg is csinálják, előbb vagy utóbb, vagy a legenda szerinti felszakadás biztos nejlonharisnya a példa, hogy nem mindent csinálnak meg, amit meg lehet csinálni, hanem kivárják, hogy mikor jó a csillagok állása.
Hát én azt gondolom, hogy ahogy előbb mondtam, nagyon szoros kölcsönhatás van az igények és a technológia fejlesztések között. Ahhoz, hogy valamiből termék legyen, ahhoz két dolog kell, hogy a technológia elérjen oda, hogy ez megvalósítható, és akik ebbe a pénzüket belefektetik, azok lássanak benne fantáziát, hogy jó, ez sok embert fogja érdekelni, ez kapós lesz, ezért fizetni fognak. Ennek a kettőnek együtt kell létezni ahhoz, hogy valamiből termék legyen.
Nagyon jó üzlet a mobiltelefonia a világon? Azt látjuk, hogy mindenkinek van, akinek több is van. Régen meg státuszszimbólum volt.
Én azt gondolom, hogy a mobiltelefonia egy nagyon irigylésre méltó üzletág. Aki kívül vannak, azok nagyon irigylik a mobiltelefoniában üzletelőket, mert hát óriási biznisznek látszik kívülről. Ez részben igaz, ez nagyon jó üzlet, abban az esetben, ha valakinek rengeteg befektetni való pénze van, és hosszú türelme van. Tehát ez a amit ma úgy láttunk, hogy egyik pillanatra, másikra itt a piac robbant, meg micsoda, azért az azzal járt, hogy egy 7-8 éves megtérülési idő volt az elején, hogy egyáltalában az első forintok kezdjenek megtérülni. Tehát, hogy is mondjam, ez egy nagy türelmet igénylő iparág, mert nagyon nagy a beruházási igény ahhoz, hogy itt bármilyen szolgáltatást lehessen nyújtani.
De mi benne a legnagyobb beruházási igény? Az ember azt képzelni laikusan, hogyha egy tornyot megépítettek, az már meg van építve, aztán még egyszer nem kell megépíteni.
Hát persze, te egyszer meg kell építeni, és az a toronyépítés az borzasztó drága, pont, jó mondja, tehát ki kell építeni egy passzív infrastruktúrát, a tornyot, ahhoz hely kell, ahol föl legyen állítva, borzasztó sok energiát és időt kell belefektetni abba, hogy arra a megfelelő engedélyek meglegyenek, és azon kívül még az aktív berendezést is bele kell tenni, ami szintén nem olcsó, de pont ezeknek ezről a beruházásról van szó, ami ezt az iparágat egy borzasztó tőkeigényes iparággá teszi.
Ugye most az ötödik generációról beszélünk. Mi kell ahhoz, hogy ez egy maximálisan állandó és biztonságos szolgáltatás legyen? Torony, 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 mindenhol?
Több dolog kell hozzá. Tehát először is ugye léteznie kell ennek az infrastruktúrának. Másrészt az ötödik generációnak az egyik fejlesztése a negyedik generációhoz képest, hogy a nagy megbízhatóságú összekötetést technológiailag tudja garantálni. A korábbi generációknál nem volt ilyen garancia lehetőség. Azt mondtuk, hogy ez általában működik. Egy évben maximum 1-2 óra kiesés van, de néha van kiesés, és ezzel együtt kell élni. Az emberek ezzel nagyon jól együtt is éltek. Abban a pillanatban, amikor egy hívást esetleg nem tud elindítani, akkor bosszankodik, de túlteszi magát rajta, mert tudja, hogy majd 10 perc alatt tud telefonálni. Az ötödik generációnál megjelenik az, hogy kritikus alkalmazások esetén egy összekötetést a szolgáltatónak garantálnia kell. Ez azt jelenti, hogy redundánssá kell tenni a hálózatot, ez azt jelenti, hogy magát az összekötetést úgy kell felépíteni, olyan technológiai hátternek kell lenni, ami biztosítja azt, hogy az összekötetés egy abban szükséges esetben, amikor arra szükség van, akkor az tényleg fönntartható. Ugye rengeteg olyan alkalmazás van, ahol ez nagyon lényeges.
Mindent meg kell duplázni, triplázni, mint egy repülőgépen? Ezt így kell elképzelni?
Igen, tehát van, ahol a duplázás, triplázás segít, és van, ahol bizonyos technológiai megoldások segítenek, ami biztosítja ezt a rendelkezésre állást. Igen, tehát van a világon még olyan üzem, ahol a szintén elvárás, hogy ez mindig és hiba nélkül működjön. Tényleg ilyen egy repülő, amikor az felszállt, onnantól még leszáll, addig elvárjuk, hogy az ne hibásodjon meg. Jobban, mint egy autónál például. Egy autónál is úgy általában elvárjuk, hogy ne hibásodjon meg, de azért, hogyha 10 évente egyszer el kell trélerrel vinni az autónkat, hát azt túléljük.
Jó, de azt nehezen éljük túl, ha mondjuk egy önvezető üzemmódban lévő autó hálózat hiba miatt egyszer csak megáll.
Hát igen, igen, ezt nem viseljük el, és ezért találták ki az 5G-nek ezt a bizonyos szabvány lehetőségét, hogy ez 5G alatt az arra szükséges alkalmazások esetén a szolgáltató tudja garantálni azt, hogy az kis késleltetéssel és nagy biztonsággal fönnáll az a szolgáltatás. Igen, ez egy olyan fegyvertény az 5G-be, ami azt gondoljuk, hogy új piacokat fog megnyitni a 4G-hez képest.
Azt látják-e már most, hogy a rendelkezésre álló hálózaton milyen típusú adatból mennyi fog folyni? Mennyit esznek meg a gépek, mennyit esznek meg mi, az egyszerű emberi felhasználók, mennyit esz meg mondjuk egy elektromos erőműnek a vezérlése? Hogy áll ez össze?
Jelen pillanatban még ott tartunk, hogy az adatforgalomnak a legnagyobb részét emberek generálják, tehát emellett a gépeknek az adatforgalma elhanyagolható, és ami adatforgalmat az emberek generálnak, annak a legnagyobb része a kép, videó adatforgalom, például a YouTube-ról való YouTube nézés letöltés az önmagában talán a forgalom nak egy nagyon jelentős részét, talán közel a felét elviszi. Azt gondolom, hogy a jövőben a gépek által generált forgalom az nagyban növekedni fog arányaiban, tehát ma az a elhanyagolható pár százalékról fel fog növekedni. Azért két okból, egyrészt mert nagyon-nagyon nagy számba gondolom azt, hogy több gép fog a kommunikáció útjára lépni, tehát még ma ez egy kivétel, addig ez sokkal több lesz, és a másik ok pedig az, hogy valószínűleg exponenciálisan nőni fog az az adattartalom, amit egy gép átvisz. Ma általában az a jellemző, hogy a gépek közötti kommunikációban az átvitt adatmennyiség az nagyon kicsi.
Bele fog férni a csőbe, ha a gépek is egyre több és több adatot akarnak majd kommunikálni a többiben? Egy fizikai csőnél nehéz elképzelni, hogy több vizet át lehetne rajta préselni, de ez nem fizikai cső.
Azon dolgozunk, mondjam azt, hogy minden nap egy mobil szolgáltató azon dolgozik, hogy ennek a csőnek a méretét növelje. A cső méretét sokféleképpen lehet növelni. Lehet növelni egy technológia váltással, hogy ugyanaz a technológia egy jobb effektivitással használja ki a rendelkezésre álló rádióspektrumot. Lehet növelni a dolgokat úgy, hogy a bázisállomásokat sűrítik, és lehet növelni a kapacitást úgy, hogy újabb frekvenciákat vesznek igénybe, és a frekvencia sávot növelik. És ezek, hogy is mondjam, párhuzamosan és paralel minden nap folynak, egyszerűen azért, hogy az egyre növekvő igényeknek eleget tudjanak tenni a szolgáltatók.
Ugye a frekvencia a minden állami, kori állam tulajdona. Van erre elég jó frekvencia még?
Hát ugye a Magyarországon az úgy definiált, hogy a frekvencia az állami, és az csak kiadja a felhasználóknak. Azért ez a megközelítés nem feltétlen szükségszerű, de Magyarországon és az Európai Uniós országokban ez így van. Na most, hogy mennyi frekvencia van, ez nagyon érdekes módon megint egy technológia által meghatározott dolog. Ugyanis, ahogy természetes számból is végtelen van, úgy hát nem, ez csak egy kicsit viccesen, de frekvenciából is végtelen van, mert egyre nagyobb frekvenciák felé mindig lehet lépni. Ugye itt csak az a kérdés, hogy mi az, ami ebből hasznosítható. És a hasznosíthatóságot azt elsősorban az határozza meg, hogy a berendezéseink mi az a legnagyobb frekvencia, amit használni képesek. És ez bizony évről évre egyre tolódik kifele, tehát egyre magasabb frekvenciákat lehet igénybe venni. Persze itt is vannak aztán korlátok, hogy minél magasabb frekvenciák felé megyünk, annál inkább az csak úgy terjed, mint a fény, hiszen a fény is egy elektromágneses hullám, és jól ismerjük, hogy ugye kanyarban nem lehet bevilágítani, ez csak egyenesen terjed, és ez bizonyos korlátot szab annak, hogy a magasabb frekvenciák mennyire használhatók, akkor ott van az, hogy a fény nem megy át az épületnek a falán, ugyanígy a milliméteres hullámhosszú elektromágneses sugárzás is már ilyen szempontból hasonlít a fényre, hogy nem hallad át az épületek falán, tehát ezek technológiai korlátot jelentenek, amit állandóan azért tágít, bővít az emberiség, mindig kitalálnak valamit, hogy annak ellenére, hogy ez a korlát fönnáll, azért mégis ezt a frekvenciasávot hogy lehet bevonni és hogy lehet hasznosítani. Így egyenlőre lépést tud tartani az iparág és a fejlődés a növekvő igényekkel.
Hogy áll Magyarország a lefedettségben? Ezt egy ilyen varázsszóként szokták emlegetni, ami nagyon durván fordítva azt jelenti, hogy mindenhonnan lehet-e mindent csinálni az ország területén.
Azt tudom mondani, hogy nagyon, nagyon jól. Tehát büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon milyen nagy a lefedettség, és milyen jó a hálózat, amit létrehoztak a mobil szolgáltatók. Több nemzetközi felmérés van, sőt, ezt állandóan megismétlik. Itt mérik a lefedettséget, tehát hogy mekkora az a terület, ami kimarad, ahol nem használható a telefon. Mérik a hálózatoknak a sebességét, hogy milyen adatátviteli sebességét tudnak a szolgáltatók nyújtani. És ezekben a mérésekben büszkén mondhatom, hogy Magyarország majdnem mindig a felső 10%-ba végez, európai viszonylatban is, világviszonylatban is, tehát egy nagyon jó hálózatot üzemeltetünk. Ezt nagyjából az előfizetőink is visszaigazolják, mikor egy külföldi útra hazaérnek, ami ugye most a vírus miatt azért nem megy, de amikor hazaérkeznek egy nyarás, akkor megállapítják, mennyivel jobb itthon a szolgáltatás, mint mit tudom én, melyik esetleg fejlett nyugat-európai országba. Erre büszkék vagyunk.
De ez számszerűsíthető versenyelőnyt jelent? Mondjuk Európán belül, hogy nálunk ez jól megy?
Hát én azt gondolom, hogy ez a vállalatok számára ez feltétlenül egy versenyelőnyt jelent, hogy egy jó minőségű háttérszolgáltatást kapnak. Hát természetesen ugye azért ezt a helyén kell kezelni. Egy vállalat életében az egy fontos dolog, hogy a mobil internet rendelkezésre álljon, a mobiltelefon rendelkezésre álljon, de azért általában erre úgy szoktak tekinteni, hogy ez kell és ez ott van. Tehát igen, ez ahhoz képest, mintha nem lenne ott, ez egy versenyelőnyt jelent.
Hogy látja, természetesnek veszik az emberek, hogy a mobiltelefon az kell és az ott van? Ez egy speciális mostani év, ahol még annál jobban is kell.
Természetesnek veszik, a jóhoz nagyon hamar hozzászokik az ember, kap egy új lehetőséget, egy új technológiát, valami újat, és fél évre rá már a világ legtermészetesebb dolgának veszélyes, hogyha véletlenül nincs, akkor már azon föl van háborodva, teljesen jogosan, mert legyen.
Hogy kell méretezni egy hálózat, mondjuk egy 5G-s hálózat biztonságát, amikor nagyon eltérő igényeket kell kiszolgálni, mondjuk az én csíp-csúp bankolásos ügyeimtől kezdve egy önvezérelt flotta irányítását is, ami nagyon eltérő követelmény.
Az 5G-nek az egyik jelentős előnye, hogy létezik benne egy úgynevezett network slicing technológia, ami azt jelenti, hogy a különböző igényekre részhálózatokat lehet definiálni, tehát a hétköznapi embereknek a webnézegetését el lehet választani egy válaszidő kritikus alkalmazástól, tehát például egy önvezető autónak az alkalmazásától ezek szétválaszthatók és nem konkurálnak egymással. Ugye az egy természetes dolog, hogy más igénye van az egyiknek másiknak, természetesen egy más költsége is van az egyiknek másiknak, és az 5G-t az pont ilyen irányba tervezték és fejlesztették tovább a 4G-hez képest, hogy lehetőséget adjon arra, hogy ezek a forgalmak okosan szétválaszthatók legyenek, és mind a két igénynek meg lehessen felelni.
Mi egy felhasználó, mondjuk egy egyéni felhasználó dolga a biztonság szavatolásában, meg mi a szolgáltató dolga, amikor az egyik oldalon egy amatőr felhasználó van, a másik oldalon pedig egy profi szolgáltató?
Most a biztonság alatt több dolgot lehet érteni a szolgáltatási biztonságot, tehát az, hogy maga a szolgáltatás rendelkezésre álljon, ez az operátornak a feladata, a hálózatüzemeltetőnek a feladata. Lehet érteni egy általános internetbiztonságot erre, hogy valaki ne hackelje meg a telefonunkat, vagy ne törje fel a PC-nket, ne jusson be a levelezési fiókunkba, vagy a Facebook fiókunkba, ez két teljesen külön dolog. Hogyha erről a biztonságról beszélünk, akkor hát ugye a lehallgatás, a titkoknak a megszerzése az már hamarabb téma volt az emberiség életében, mint ahogy egyáltalában a bármilyen távközlés megjelent, a futárt megpróbálták elkapni, a postagalambot lelőni, stb. Ez sajnos ma is így van, hogy kell tennünk azért, hogy az információink, az adataink biztonságban legyenek, kell tenni azért, hogy oda más be ne jusson. Ez egy állandó macska-egér harc, mindig kitalálnak olyan technológiai lépéseket, olyan újításokat, ami a biztonságot növeli, és vannak sajnos a világban hackerek, akik meg állandóan azon dolgoznak, hogy ennek ellenére hogy jussanak hozzá olyan információhoz, amit eredetileg nem nekik szántak, és hogy is mondjam, itt egy folytonos adok-veszek folyik. A legjobb tanács, amit itt lehet mondani, az, hogy mindig a leggyöngébb van a legnagyobb veszélybe. Ahogy egy állatcsordából is az oroszlán a leggyöngébbet csapja le, és csak azt teszi meg, az összes többi ez megmenekül. Úgy itt is a leggyöngébbnek az adatait lopják el, mert az a legkönnyebb préda. Ki itt a leggyöngébb? Itt nem fizikai értelemről van itt szó, hanem általában nem törődömségről. Tehát aki nem veszi komolyan az adatbiztonságot, nem csinálja meg a frissítéseket, nem vigyáz a jelszavára, mindenhol ugyanazt a jelszót adja meg, stb. Stb. Az lesz a leggyöngébb, a legtámadhatóbb. Hát annak az adatai komoly veszélyben vannak.
De ez igaz a profi adatgazdákra, és ott az ember elképzelni sem tudja, hogy ne frissítenének, ne lenne szakembergárda arra, hogy folyamatosan a legmagasabb színvonalon tartsa a rendszert.
Ugye azért azt látjuk, hogy úgy fél évente megjelennek valami hírek, hogy valamilyen nagy szolgáltatónak, valakinek ellopták az adatbázisát, így úgy betörtek, stb. Hál' Istennek Magyarországon ezek a hírek eddig nagyon ritkák voltak, vagy nem nagyon voltak. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországon a szolgáltatók nagyon komolyan veszik az adatbiztonságot, nagyon szigorú törvénykezések, törvényi rendelkezések is vannak erre, de sajnos a vállalatok és a hackerek között is van egy versenyfutás, tehát a vállalati oldalt is megpróbálják a hackerek kikezdeni, és hát a leggyöngébbeket sikerül kikezdeni, abból mindenki tanul, az egész iparág tanul, és a megfelelő változtatásokat megcsinálják, hogy még egyszer ugyanolyan hacker támadás ne sikerüljön. Ez egy folytonos küzdelem, és folytonos harc.
Az látszik-e most 2020 végén, hogy milyen szolgáltatásoké a jövő a mobiltelefoniában? A hang, a videó, az adat, a szórakozás, micsoda?
Azt tudom mondani, hogy attól függ, mit értünk jövő alatt, hogyha a forgalmi adatokat vesszük, akkor nagyon sokáig még dominálni fognak a videók, játékok, ezek nagyon jelentős sávszélességet visznek el. Ha azt mondjuk, hogy mi a legfontosabb az embereknek, akkor én azt gondolom, hogy a legalapvetőbb dolgok a legfontosabbak, tehát az, hogy beszélni tudjunk egymással, azért az nagyon fontos mindenkinek. Tehát független attól, hogy az én adatfelhasználásomban is csak úgy satszolom, hogy lehet, hogy százszor annyi adatot nyomok át a videónézéssel, mint a beszélgetésemmel, azért az sokkal jobban fájna, hogyha nem tudnék telefonálni, mint ha nem tudnék, mit tudom én, egy filmet most ebben a pillanatban megnézni. Tehát más az adatmennyiség, és más a fontosság. Én azt gondolom, hogy az emberek közötti kapcsolattartást, tehát hogy információt tudjunk cserélni, az azért a távközlési hálózatoknak ma is a színekvanonja, és az is fog maradni talán évszázadokig, tehát a távközlési hálózat azért van, hogy én a gondolataimat el tudjam mondani valakinek, vagy át tudjam vinni valahova. Tehát ez a lényeg.
De mi látszik most? A hang vagy a videó lesz? Vagy a videó az hangot is tud? Tehát látom, akivel beszélek, vagy csak hallom, akivel beszélek? Melyik az irány?
A videó összeköttetéseknek a mennyisége az nő. Tehát most egy egyszerű példát vegyük az Inforádinak a példáját. Ma természetes, hogy annak ellenére egy rádió, itt van a képem, itt van hozzá egy videójel. Én azt gondolom, hogy 5 évvel ezelőtt még nem volt ez természetes, de javítson ki, a már 5 évvel ezelőtt is. Ez így volt.
Jó régóta próbálkozunk vele.
Akkor, hogyha ez egy riport volt, ott az hanghívás volt. Tehát ez a hozzáadott érték, ez mindig megjelenik. De azért én azt gondolom, hogy az alapvetőbb igény azért az mégis a hangátvitel. Tehát ha most valaki nem látja, hogy én itt beszélek, attól ő még szeretheti ezt a műsort.
Ha nem hallaná, akkor meg nem tudná, hogy miről beszélgetünk, és akkor semmit nem tudna a dologról.
Van
benne logika.
Különben ugye az teljesen természetes, hogy ezt a képet a átvitelbe, ez minimum 10-szer annyi, de lehet, hogy 50-szer annyi adatot használ el.
De működik, az a lényeg. Van-e arra nézve valamilyen sejtésük, hogy miért nincs mind a mai napig európai digitális ökoszisztéma, meg komoly készülékgyártás se?
Ez elsősorban egy méretgazdaságossági kérdés. Én azt gondolom, hogy Európának volt jelentős készülékgyártása. Egyebet nem mondjak, ugye a Nokia-nak Komáromba volt egy nagyon jelentős mobiltelefongyára, és hát valahogy ezt Európa elmulasztotta ennek az iparágnak a megfelelő védelmét, és hát ma már a Távol-Keleten gyártják az eszközöket. Természetesen jó lenne, ha Európában is lenne ilyen gyártás, de ebben a pillanatban nem sok reményt látok arra, hogy tömeg termékgyártások visszakerülnének Európába.
De azért lenne jó, mert lenne valami, ami Európában profitot termel, vagy volna olyan eszközönben teljesen biztosak lehetünk, hogy ez a miénk, tudjuk, hogy milyen adatot kinek ad át? Miért?
Vannak ennek biztonsági vonatkozásai is, tehát ebből a szempontból is jó lenne, de abból a szempontból is jó lenne, hogy bizonyos körülmények között, ha egy ország, illetve egy országcsoport, mint az Európai Unió valamit nem tud előállítani, akkor az egy rászorult helyzetbe hozhatja az Európai Uniót a világ egy másik térségével szembe. Hogy mondjak egy példát, az, hogy az Európai Unió gyárt utasszállító repülőgépeket, annak nem csak annyiban van jelentősége, hogy ezt nem kell importálni, meg hogy nyereséges tud lenni az a vállalat, nem abból a szempontból is van jelentősége, hogy nem kitett egy másik gyártónak. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy kifejezetten jó lenne, ha megjelenne Európában, vagy visszatérne Európába, talán ez a jó kifejezés, az, hogy bizonyos elektronikai berendezéseket itt Európában is tudnak tömegbe gyártani.
De mi hiányzik hozzá most? Az üzleti akarat, a befektetendő pénz, mert elvileg a technológiai tudásnak meg kéne lennie, ha korábban megvolt, még a Nokia igen. idején.
Kezdetben ezekben jelentős mennyiségű emberi munka volt belerakva, és a munkaerő ára az Ázsiában lényegesen olcsó volt, mint Európában, és ez vezetett oda, hogy egyre nagyobb részbe szorult ki a gyártás Európából Ázsiába. Ma azt látjuk, hogy egy olyan mértékű automatizálás történik az iparágakban, olyan mértékű lesz a robotok, automaták megjelenése, hogy az emberi munkahányad az nagyon lecsökken egy termékben, és ebből kifolyólag talán Európának a versenyképessége is vissza tud térni. Persze itt a piac mellett egy kis állami vagy uniós rásegítés azért kell.
Készülékgyártáson kívül a digitális ökoszisztémák felépítésében is? Magyarán, hogy miért nincs európai Facebook, európai kereső óriás? Elég nagy a kontinens ahhoz, nem, hogy elbírja?
Ugye itt a történet az úgy szól, hogy ezek abszolút méretgazdaságossági kérdések, tehát aki a legnagyobb, az nagyjából mindent visz. Ez a megközelítés, és valahogy erre a tématerületre az amerikai vállalatok ugrottak először rá, és foglalták el a terepet, és miután itt a legnagyobb mindent visz, így valahogy megszűnt a igazi élettere az európai vállalatoknak, vagy a nemzeti kisebb vállalatoknak, mik voltak. Azért ezek megszűntek, elkezdtek ezek az amerikai szolgáltatók dominálni, és hát azt gondolom, hogy ezen ma már nagyon nehéz változtatni. Tehát itt ahhoz egy teljesen új ötlet kell, egy teljesen más valami kell, hogy esély legyen egy új ökoszisztéma felépítésére, amiben esetleg majd Európa is dominálhat, vagy labdába rúghat. azokban, amik léteznek, tehát, hogy például egy új levelezési platformot hozzunk létre, az anélkül, hogy ott valamilyen állami vagy Európai Uniós szintű támogatás lenne, az valószínűleg nem fog menni. Tehát ott már egy platformnak olyan dominanciája van, hogy még valami újat ki nem találnak, vagy még egy támogatás meg nem jelenik, nem lehet átvenni tőle a vezetést.
Annak az előnye vagy a veszélye a több, amikor a nagy platformok halálpontos csomagokat állítanak össze a mi szokásainkról? Pusztán azon az alapon, hogy látják, hogy nap mint nap 0-24 órában mit csinálunk.
Én azt gondolom, hogy ez ízlés kérdése, ezt mindenkinek magának kell megítélni, hogy ő örül arra, hogy testre szabott szolgáltatásokat kap, vagy pedig fél attól, hogy róla mindent tudnak. Ez a kérdés így általában nem hiszem, hogy megválaszolható. Nyilván van egy egészséges arány, nyilván örülünk annak, hogyha a Google keresője az számomra releváns találatokat dob föl, és ez nagyon kényelmessé teszi az életemet, de annak meg nyilván nem örülök, hogy a világon mindent tud rólam.
Az, hogyha az emberek egyszerre csak többet tudnak arról, hogy mennyit ér az adatuk, ami alapján ezek a platformok képesek testre szabott ajánlatot adni, az a hozzáállásunkon fog valamit változtatni?
Fontos lenne megérteni, hogy Magyarországon egy nagyon éles nyomás van az irányba, hát legyen ingyenes a szolgáltatás, ami nem ingyenes, a szóba se jön, és nem gondolnak az emberek arra, hogy ez az úgynevezett ingyenes szolgáltatás az adatainkból él. És míg egy fizetős szolgáltatásnál, ahol én teljesen kontrollálom az adataimat, és másra nem lehet használni, ott én pontosan tudom, hogy mennyit fizetek azért a szolgáltatásért, tudom, hogy az havi hány dollárba kerül, és ezt el tudom dönteni, hogy ez megérte nekem, vagy nem. Ahol én az adataimmal, az információimmal fizetek a szolgáltatásért, ott nincs ilyen döntési lehetőségem, mert nem tudom, hogy mennyi információhoz jutnak hozzá, nem tudom, hogy azzal mit lehet kezdeni. Az egy homályos cserekereskedelem. Tehát én azt gondolom, hogy az embereknek azt nagyon meg kellene gondolni, hogy igazán előnyös-e az, ha én valamilyen látszólag ingyenes szolgáltatást veszek igénybe, vagy pedig sokkal jobb lenne, hogy fizetőst vennék igénybe, mert akkor pontosan tudnám, hogy mennyit fizetek, és csak azt fizetem, és nem adatokkal, információkkal fizetem ki a szolgáltatás ellenértékét.
Hogy van a mobiltelefóniában, a mobilszolgáltatásban az árértékarány? Mikor mondhatja egy egyszerű felhasználó, hogy ez nekem megéri, amikor az igényeink teljesen különbözők, egy videójátékos nem ugyanazt a forgalmat bonyolítja, mint én, aki csak telefonálok?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok felmérés készült Magyarországon arról, hogy mennyire elégedettek a felhasználók, és a nagyon sok szolgáltatás közül az egyik, amivel leginkább elégedettek, a mobiltelefónia. Tehát itt világszínvonalú szolgáltatást kapnak, jó ügyfélszolgálattal egy versenypiacot látnak, ahol a szolgáltatók törik magukat, hogy kielégítsék az előfizetői igényeket. Én azt gondolom, hogy itt az előfizetők azok jól ki vannak szolgálva, rettentő gazdag tarifastruktúrával rendelkezik minden szolgáltató, ami közül feltehetőleg mindenki tud választani neki megfelelőt. Természetesen mindig vannak olyanok, akik úgy gondolnák, hogy ezt is ingyen kellene kapnuljuk, stb. Tehát ezt nem azt jelenti, hogy mindenki elégedett, de azt viszont mondhatom, hogy ezzel az iparággal általában az emberek elégedettek.
Azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy amikor arról beszélt, hogy a mobil át fogja venni a vezetékes helyét, akkor a konferencián kinevették. Van most olyan ötlete, amit, hogyha konferencián mondaná el, akkor valószínűleg kinevetnék a következő 30 évre?
nincs. Vagy ha lenne, akkor most itt nem mondanám el, bocsánat. Azt gondolom, hogy ha már azt néztük, hogy mi az, amit láttam jól előre, és mi az, amit nem, akkor hagy említsem meg azt, hogy a mobil fizetés, a mobil telefonok fölhasználása a fizetés területén. Ezen a területen most már lassan 10 éve próbálkoztunk, és azt gondolom, hogy itt nem jól jártam a jövőt. Én egy sokkal korábbi felfutásra gondoltam, sokkal korábbra gondoltam azt, hogy a mobiltelefon a pénztárca szerepét is átveszi. Az én gondolataimhoz képest ez úgy látszik, hogy egy 3-5 évet csúszik, és talán majd az elkövetkezendő 2-3 évben jut el oda, ami fejlettséget én korábban vártam.
Akkor a fejlettséget várt, hogy teljesen kiváltja mondjuk a készpénzt is, meg a bankkártyát is, mert mobillal ma is lehet már fizetni azért.
Igen, ma eljutottunk oda, hogy potenciálisan ott van lehetőség, de én azt gondoltam, hogy ennek hamarabb kellene bekövetkezni, és azt gondoltam volna, hogy gyorsabban szűnik meg a bankkártya, meg a készpénz, meg ezek sokkal hamarabb veszi át a mobil ezen a területen is a dominanciát. Érdekes módon, hogy itt lassabb a fejlődés, mint amire tippeltem.
Most, hogy 27 év után visszavonul, mivel tervezi tölteni az idejét?
Hát egyszer el kell jönni annak a pillanatnak is, amikor az ember nyugdíjba megy, nálam ez eljött. Azt gondolom, hogy azért én fogom valamilyen szinten követni ennek az iparágnak a fejlődését, és természetesen a fókuszba az unokáim kerülnek. Nagyon sok időt szeretnék velük tölteni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Drozdi Győző, a Telenor Magyarország tanácsadója, leköszönő vállalati ügyekért felelős vezérigazgató helyettes az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják, a rádióban most felvételről hallották.